Bösalach szombatjához érkeztünk el. Ennek a heti szakasznak a neve annyit jelent, hogy küldetésben. Bár nem ezt olvassuk a Mózes második könyvében, a 13. fejezet 17. versében, ahol kezdődik ez a rész. Ott egy olyan fordítást találunk, ami így szól, és lőn, amikor elbocsátá a fáraó a népet, nem vivé őket Isten a filiszteusok földje felé, noha közel vala az. Mert mondta az Isten, ne talán más gondol a nép, ha harcot lát és visszatér Egyiptomba. Elbocsátá. Amikor elbocsátá. Konkrétan ez a shalach szó nem egyfajta elengedést és elbocsátást jelent, hanem elküldést. Sőt, még erősebb jelentése van. Elzavarást. Kizavarást. Elkergetést. Nem csak úgy belenyugodott a fáraó, hogy na jó, hát akkor elbocsájtalak most már ennyi csapás után titeket, hanem szó szerint elzavarta és kizavarta az országából Izrael népét. És ez az erőteljes elbocsájtás, ez a shalach szó, ami egy küldést jelent, egy elküldést, egy kiküldést, ebben az értelemben kicsit negatívan jelenik meg, ami alapjában véve egy pozitív értelemben használt szó, és a bibliai szövegekben legtöbbször így is jelentkezik. A szó pozitív értelmében, hogy Isten küldetésében van valaki. Itt viszont azt látjuk, hogy a fáraó küld. Sőt, elzavar, sőt, elhárítja magától Isten népét. És ezt a fajta elküldést, ezt a fajta elbocsátást éli meg a nép, így megy el, így hagyja el az országot, és picit rányomja ez a bélyegét az egész szakaszra, hogy mi is történik vele. Mert mi történik? Mit láttunk ebben a részben? Azt látjuk, hogy a csodák úgymond folytatódnak, amit inkább hívjunk úgy, hogy jelek, amit inkább nevezzünk úgy, hogy Isten a jeleit mutatja. Megmutatta a jeleit elsődlegesen Egyiptomon. Megmutatta a jeleit másodlagosan a zsidóknak, Egyiptommal, hogy mit tett. És ezek a jelek folytatódnak tovább abban, ahogy a kivonulás végbe megy, ahogy megtörténik az, hogy ténylegesen is a nép elhagyja Egyiptom országát. Hogy mindaz, ami eddig ígéret volt, most kezd testközelivé válni, beteljesedni. Elhagyja, kivonulnak. Sokan úgy gondolják, vagy úgy gondolhatjuk el ezt az egész kivonulást, hogy most fogta magát a nagy tömeg, és énekelnek, és örülnek, és tényleg ez az ének szombatjának is nevezik ezt a heti szakaszt, hiszen két ének is szerepel benne. A későbbiek során, amikor átkelnek a Vöröstengeren, Mózes és Miriam éneke. És valahol úgy azt feltételeznénk, hogy itt minden olyan happy. A sok nyomorúság után végre megszabadultunk Egyiptomtól, mehetünk, halleluja. De nem igazán ezek jönnek át ebben a részekben, ezekben a sorokban. Nem, valahogy nem érezzük azt a felszabadult érzést. Azt érezzük, ahogy olvassuk ezeket a történeteket, hogy Isten folyamatosan megy a népe előtt, folyamatosan vezeti, folyamatosan védi, de a népből nem érezzük azt, hogy ő ezt örömmel teszi. Csak azt érezzük, hogy hát mennek, mert menni kell. Mennek, mert Mózes azt mondta. Mennek, mert Isten azt mondta Mózesnek. És bár nagyon sok mindent láttak és tapasztaltak, mégsem érzik még ezt az egészet sajátjuknak. Egyszerűen mennek, mert parancsba van adva. Mert megszokták, hogy parancsolnak nekik. Mert egy szolganépről van szó, akinek fogalma nincs arról, hogy mit jelent a szabadság. Nem tudják, hogy mit jelent szabadnak lenni. Nem tudják, hogy amit tesznek, az feltétele annak, hogy szabadok legyenek. Ők úgy teljesítik ezt a kivonulást, mint egy parancsot. Olyan parancsot, mint a vályogvetés volt. Csinálni kell. Csak most éppen nem a vályogot vetjük és építjük Egyiptomot, hanem azt kaptuk parancsba, hogy menjünk. De nem tudják, hogy hova. nem tudják, hogy miért. És ezért érthető, hogy nincs bennük ez a rendkívül felszabadult érzés. Örvendenek, örülnek pillanatnyilag bizonyos dolgoknak. Hiszen a tengeren való átkelés után ott volt bennük az öröm. Ott volt bennük az, hogy ezt megúsztuk. Ott volt bennük egyfajta felszabadultság érzete, de érdekes módon nem az egész nép énekét emeli ki a tóra. Hálát adtak ők is, örültek Mózessel együtt, Mirjámmal együtt, de nem a nép énekéről beszél a tóra. Mózes énekéről beszél, Mirjám énekéről beszél. Miért? Mert Mózes beszélt Istennel. Mózes kapta meg Istentől az utasításokat direktbe, és a Mózes közvetlen környezete tudta azt, hogy mi történik, hogy hova megyünk. Isten Mózesnek jelenti még ki csak az akaratát, és nem a népnek. A nép csak egy közvetített akaratot tud. A nép egy olyan közvetített akaratot tud, mint amit annak idején a vályog vetésnél megkapott az egyik egyiptomi tisztől, akit éppen utasított a fáraó arra, hogy mit csináljon. A népnek még nincs közvetlen kapcsolata Istennel. Ezért nem tudja, mi az, hogy szabadság. Csak valamit érez. Valamit érez, hogy valami történik. Valami változást érez, de nem tudja megfogalmazni, hogy mi. És rendkívül érdekes az ő kivonulása. Kivonul, átkel, és mindent olyan felettébb hitetlenül fogad. Talán feltűnt a szövegben, hogy ezt a szakaszt olvastátok, illetve olvassuk és átnézzük a részeit, hogy mindent olyan hitetlenül fogad. Minek hozták ki minket ide, hogy meghaljunk a pusztába? Még át se kelnek a tengeren, már háborognak. Hát minek jöttünk ide? Hát itt éhen pusztulunk, itt elveszünk, itt kiszáradunk. Hát jobb volt inkább Egyiptomba vetni a vályogot. És sokszor felmerülhet bennünk a kérdés, hogy lehetnek ilyen hitetlenek? Hogy lehetnek ilyen hitetlenek, hogy ennyi csodát látnak, hogy meglátják a 10 csodát, és ilyen hitetlenül viselkednek? Jogtalanul rójuk fel a hitetlenségüket. Mert Isten nem rója fel a hitetlenségüket. Egy bizonyos pontig elnézi, sőt, felmenti a hitetlenségüket. Miért? És ezt akkor értjük meg a miértre a választ, ha végig vesszük ezeket a szakaszokat. Amikor kijönnek, háborognak, átkelnek a tengeren, örülnek neki, énekelnek Mózessel, Mirjámmal, hálát adnak, de mennek tovább, és megérkezünk a tengeren való átkelés után a pusztai állapotba, a valóságos pusztai állapotba, amikor már nincs Egyiptom, amikor már esély sincs arra, hogy visszamenjenek, amikor már rá kell döbbenniük, hogy itt csak előre mehetnek. És haladnak. Elérkeznek egy állomásra, és itt folyamatosan az állomások és szinterek felsorolását látjuk. Elérkeznek oda, ahol megkeseredik a víz. Nem tudnak inni. Szomjasak. 3 napig nem isznak. Csak próbáld ki, hogy 3 napig nem iszol. Próbáld ki. Bírni fogod? Nem kérnél segítséget? Nem vágyódnál vissza abba az állapotodba, amikor ihattál? Csak próbáld ki, hogy 3 napig nem iszol. Aztán vándorolnak tovább, és éhesek. Mert lehet, hogy már több mint egy hete nem ettek. Csak próbáld ki, hogy nem eszel 4-5 napig. Nem csak csipeget, nem eszel. Próbáld ki. Vajon nem háborognál? Vajon nem lennének kérdéseid, hogy miért? Hogy miért nem juthatok hozzá? Vajon nem vágyódnál vissza abba az állapotba, amikor ehettél? Olyan dolgokon mennek végig, amit ha mi végcsinálnánk, ugyanígy viselkednénk. Ezért felesleges felróni a hitetlenségüket. Micsoda nép ez! Ott látta a jeleket, megtapasztalta Isten testközelből 10 csapás után. Átvitte őket száraz lábbal a tengeren. És háborog? Igen, háborog. És tudod, miért háborog? Mert fáradt és kimerült. Csak gondolj arra, te milyen vagy, amikor fáradt vagy és kimerült. Gondolj arra, hogy ha te fáradt vagy és kimerült, és valaki oda megy és kér tőled valamit, olyan békességes, jókedélyű állapottal tudsz válaszolni? Ez a nép egy szolganép. Nem szabad. A lelke még szolga. A lelke és a szelleme még szolga. Nem szabad. És bár a teste már nincs Egyiptomban, a lelke és a szelleme még Egyiptom hatása alatt van. Még nem szabad nép. Még nagyon is a szolgai jegyeket hordozza magán, és a szolgaságnak az egyik és másik ismérve a fáradtság és kimerültség. És annak a fáradt és kimerült embernek te ezernyi jelet mutathatsz, ha ő fáradt és kimerült, a szíve, a szelleme, a lelke nem tudja befogadni. Isten ismerte az ő népét. Tudta róla, hogy ez a nép fáradt és kimerült. Mint ahogy a későbbiekben meg is említi, hogy miért lehetett az, hogy például Amálék meg tudta őket támadni az úton. Miért lehetett az, hogy nem tudtak kellőképpen védekezni? Miért lehetett az, hogy háborgott a lelkük? Érdekes módon Isten nem rója fel ezt a háborgást egy bizonyos pontig. És ez a bizonyos pont a Tóraadás pontja lesz. Amíg nem érkezik el a Sinai hegyhez a nép, amíg nem érkezik el oda, hogy szövetséget kössön Istennel, amíg nem érkezik el oda, hogy lelke és szelleme ne Egyiptom uralma alatt legyen, hanem Isten szövetségében, addig nem rója fel az ő háborgásukat. Mert tudja, hogy fáradt és kimerült a nép. És ebből adódóan, ebből az aspektusból nézve egész más megvilágításba kerül ez a nép. Igen, mondhatnánk azt, hogy hát példa előttünk, hogy hogyan ne viselkedjünk. És ugye a pusztai vándorlás során nagyon sok példát mutat Izrael, hogy hogyan ne viselkedjünk. Igen, a törvényadás után, de nem előtt. Ne feledjük, a törvényadás előtt vagyunk, és a nép nem ismeri az egyetlen Istent, még személyesen. Hallomásból igen, áttételesen igen, Mózes által igen, de személyesen nem. És mivel a lelke még Egyiptom nyomorúságától szenved, ezért háborog. Ezért háborog, mert fáradt és kimerült. És kell egy idő, amíg elmúlik a fáradtság, és elmúlik a kimerültség. Kell egy idő, amíg ha a világból az ember kijön és megtisztul, kimenjen belőle az a gondolkodás, az az érzület, az a lelkület, ami őt fáradtá és kimerülté tette. Mert csak friss és épp állapotban tudja elvenni Isten akaratát és törvényét. Addig, amíg én is fáradt és kimerült vagyok, és 24 órából 20 órát nyomok le melóba, addig igen nehéz lesz a szellemi és lelki életemet frissen tartani. Az ima életemet frissen tartani. A hit életemet frissességben tartani. Kell egy idő. Kell az úgynevezett regenerálódásnak az ideje. És nem véletlenül vezeti hosszasan őket Isten a Sinai hegyig. Lett volna rövidebb útvonal is. És ez nem csak a tengeren való átkelés jelenti, és nem csak az az útvonal, amit itt az első versben olvastam, hogy kerülő úton vezette őket azért, hogy a tengerhez tudja levezetni, ez csak egy ok volt. A kerülő út valódi tartalma az, hogy a fáradtságod és kimerültséged elmúljon. És kicsit ambivalens, de ehhez menetelned kell. Menned kell. Ki kell menni. El kell hagyni. Ki kell járni magadból a dolgokat. Minél távolabbra kerülsz, minél több idő eltelik, annál jobban fel fogod tudni dolgozni, hogy mi történt Egyiptomban. Mi történt Egyiptomban? Megalázták, kizsigerelték, semmibe vették, lenézték, személyiség nélküli emberek tömegéről van szó. Egy tömegnyomor jött ki Egyiptomból. És egy tömegnyomorként jöttél ki a világból, te is és én is. Megcsonkítottak, megnyomorították a lelkedet, a szellemedet, mindent. Tulajdonképpen ellehetetlenítettek. Attól, hogy Isten akaratát végezd. És ez a nép jön. Fáradtan és kimerülten. És Isten annyira szereti, hogy elnézi neki a lázadásait. És nem vág oda, nem csap oda. Hanem amikor azt mondja, hogy szomjas a nép, inni ad neki. Amikor azt mondja, hogy éhes a nép, fűrjet ad neki. Amikor azt mondja, hogy ismét szomjas lett a nép, azt mondja Mózesnek, ereszt, vág, tedd a kősziklára a botodat, adj nekik vizet. Gondoskodik róluk. És talán ez az első, amit megérzünk, amikor nagyon nehéz. Amikor fáradt és kimerült a lelkünk és szellemünk. Hogy Isten gondoskodik. Hogy Isten gondviselő Isten. És lehet, hogy nem értjünk most nagy eszmefuttatásokat, és szellemi összefüggéseket, és ilyen és olyan törvényrendszereket. Nem értünk, mert kimerült a szellemünk. Vagy éppen besokalt a szellemünk, mert annyi törvényrendszert kaptunk, annyi teológiát kaptunk, annyi dogma van már a fejünkbe, hogy besokalt. Ki kell, hogy ürüljön. Ki kell, hogy tisztuljon. És Isten ekkor nem csinál semmit. Nem kezdi el őket ostromolni, nem kezdi el őket vádolni, hogy hogy lehettek ilyenek, hát megmutattam a jeleimet Egyiptomba, és ti nem hisztek. Nem kéri rajtuk számon, hogy nem hisznek. Hanem egyszerűen mit tesz? Gondoskodik róluk. És akinek van gyermeke, nem ezt teszi? Amikor a gyermekem fáradt és kimerült, nem leordítom a fejét. Gondoskodok róla. Átölelem. Megsimogatom, megerősítem. Enni-inni adok neki. Lefektetem altatni. Gondoskodok róla. És nem kezdem el kioktatni, szent beszédeket tartani arról, hogy hogyan kell viselkedni. Gondoskodok róla. Isten tudta, hogy eljön az idő, amikor kijelentheti önmagát a Sinájnál. De addig nem szól, mert nem kell, hogy szóljon. Csak gondoskodik. Érezze meg a nép ezt a gondviselő Istent. És a nép így jut el a Sinájhoz. A népnek nem az egyiptomi jelekre volt szükség. A népet nem az egyiptomi csapások erősítették meg. Azok a jelek Egyiptomnak kellettek, és nem a népnek. A népnek itt, ahogy elhagyta Egyiptomot, abban a pillanatban, ahogy kijött Egyiptomból, ahogy odaért a tengerhez, ahogy már a pusztában van, onnantól kezdve kell, hogy erősödjön abban, hogy van Istene. Onnantól kezdve kell, hogy meggyőződjön arról, hogy ez az Isten gondviselő Isten. És az első lépés az életünkben, a hit életünkben ez, amikor megtapasztaljuk Isten gondviselését, ami nem más, mint a szeretet egyik megnyilvánulási formája. És a szerető Isten így közeledik mindannyiunk felé, a leges-legelső pillanatban, amikor még fogalmunk sincs arról, hogy mi az, hogy szövetségkötés, mi az, hogy Isten igéje, mi az, hogy Isten akarata, mi az az elrendelés, amikor azt se tudjuk, hogy mi az én szolgálatom, mi az, hogy szolgálat, mi az, hogy Kánaán, fogalmunk nincs róla. Isten gondviselő Isten, és gondoskodik rólunk. Eljutunk, mert el fog juttatni a Szinájhegyhez. De csak akkor, ha már túl vagyunk a fáradtságon és a kimerültségen. Ha lélekben és szellemben is kipihentük Egyiptomot. Ha el tudtuk hagyni ezeket a dolgokat, és már nem fáj, már nem zavar, már nem tart félelemben, akkor kezdjük el megérezni, hogy vajon mi a szabadság. A szabadság pici ízét, amikor készülünk arra, hogy fogadjuk Istennek a törvényét. Nem véletlen, hogy Pészach és Sávót, vagyis a kivonulás és a törvényadás között 50 nap telik el. 7-7. A 7 az isteni teljesség száma, a 7x7 a teljesség teljességének a száma. Isten ad egy idő intervallumot, amíg fel tudsz készülni arra, hogy találkozz vele, hogy szövetségbe lépj vele. És onnantól kezdve viszont számon kérhető vagy. Onnantól kezdve számon kérhető vagy, hogyha háborogsz. Mert már kipihented magad, mert már túl vagy Egyiptomon, mert te már megismerted a szövetségben Istent. És a számonkérés csak innentől jön. És a későbbiek során, amikor a proféciákban olvasunk arról, hogy nem, de én vezettelek sasszárnyokon a pusztában, és te mégis engedetlen voltál, mégis háborogtál, akkor az arra vonatkozik, ami már a törvényadás utáni időszak a pusztában. De előtte fel van mentve. Előtte te is fel vagy mentve, ha még nem tudod, hogy mi az, hogy szövetség. Utána viszont már nem. Utána viszont már minden háborgásod engedetlenség és lázadás. Te tudod, hogy hol állsz. Te tudod, hogy hol tartasz a hitéletedben. De ha egyszer már megismerted Isten szövetségét, és tudod, hogy mit jelent a személyes kapcsolat, és tudod, hogy mit jelent az, hogy benne vagy ebben a szövetségben, akkor te ezt már nem teheted meg. A nép ebben az állapotában megtehette, felmenthető volt. És mindannyiunk életében van egy időszak, amikor meg lehet tenni. Istenem, miért? Igen, van miértek korszaka. Ugyanúgy, ahogy a gyermek életében is természetes, hogy van miértek korszaka, ami hitéletünkben is természetes, a miértek korszaka egy bizonyos ideig. És kell, hogy legyen miértek korszaka. De el kell jutni a Szinájhoz, és a Szinájtól már nem a miértek korszaka kezdődik el. Addig igen, utána más jön. Utána minőségbeli változás jön, fejlődés jön, ahogy a gyermek is kinövi a miért korszakot, úgy a mi hitéletünkben is a sok miért átalakul, mássá, más kérdőszavakká, más lesz a lényeg. De van egy idő, amit nem lehet felrúni, egyikünk életében sem. Van egy idő, viszont ez az idő átmeneti. És én kívánom, hogy menjünk át ezen az időn. Azaz, érkezzünk el Sináig. Ne ragadjunk le ebben az időben. Ne ragadjunk le abban, hogy jó az Úr, és gondviselő Isten. És nekem köszönöm szépen, ennyi elég is. Hogy kielégítette az éhségemet, a szomjúságomat, és minden happy. Ne elégedjünk meg ennyivel. Jussunk el a Szinájig, mert a nép eljut a Szinájig, miután kipiheni magát, miután felkészül, hiszen több napot kap arra, hogy ő felkészüljön erre. Letáborozik, pihen, készül nem csak fizikálisan, lelkileg, szellemileg is készül. Jussunk el erre a felkészülési állapotra. Jussunk el odáig, hogy készek vagyunk elvenni Isten akaratát. Ez nem úgy megy, hogy pikpuk Isten kijelenti az akaratát, mi meg megcsináljuk. Ez nem Egyiptom. Itt nem parancsra működnek a dolgok. Isten nem diktátor, Isten nem fáraó. Ő másként kezeli a népet. Ő partnert akar. És a népnek ki kell pihennie magát, ki kell nőni magából a szolgaság lelkét, hogy partnerré, társá váljon. Ahhoz, hogy a szövetség megtörténjen, társra van szükség. Csak gondoljunk a házasságra. Egyenrangú felek vannak. Jobb esetben. Egyenrangú felek vannak, és nem hierarchia, hogy az egyik a magas posztba, a másik meg a szolgaságban. Nem. Isten ilyen kapcsolatot akar. Ehhez viszont a szolgaságból ki kell jönni a lelkeddel és a szellemeddel. Hiába vagy te már kint Egyiptomból fizikálisan. Lehet, hogy te már rég kijöttél egy gyülekezetből, de a szellemi és lelki életed még mindig az ottani hierarchia szerint működik. Ki kell pihenni. Ki kell gyógyulni. Meg kell gyógyulni ebből, azokból a sebekből, beidegződésekből, amik ott értek. Fáradt és meggyötört ez a szellem és lélek. Idő kell neki, még kész lesz a tiszta akaratot átvenni. És Isten megadja ezt az időt. Megadja, és közben mindig gondoskodni fog. Gondoskodni fog arról, hogy tudj felkészülni, mert többet akar adni. De soha nem úgy ad többet, hogy te azt nem vagy kész fogadni. Mindig úgy ad többet és többet, hogy te azt nyitottan el tud venni. Ezt teszi itt és most a néppel. Felkészíti őket. Nem rója fel nekik, mint ahogy a kisgyereknek se rújuk fel az esti hisztijét fürdés előtt. Nem. Hagyja, hogy kipihenje magát. És kívánom, hogy ha ebben az állapotban voltunk, vagy jelenleg is még vagyunk, jussunk el a Szináig. Mert a cél a Szináj lesz. A cél az lesz, hogy Isten szövetségében megérezzük az egyenlőséget. Megérezzük azt, hogy ez a történelem ura, aki hatalmas jeleket és csodákat tett, aki óriási módon gondoskodik rólunk egy lehetetlen környezetben, társá akar lenni. Társá akar lenni. És ez a szövetség lényege. Erre hív, erre vár, erre készít fel Isten.